Az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópontban építési munkákat végeznek. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz.
Időjárás.
Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a sporttörténelem. Mikrofonnál Elpap István, Turi Gáborral fogok beszélgetni a sporttörténelem mai adásában arról, hogy a magyar futball milyen utánpótlás sikereket ért el az 1970-es évek közepén. A mieink 1974-ben megnyerték az EB-t, rá két évre pedig ezüstérmesek lettek. Hát hogyan kell ezt értékelnünk?
Köszöntöm a tisztelt hallgatókat, ugye akik emlékeznek rá, mert éltek akkor, ugye a magyar labdarúgó válogatott 1970 után nem jutott ki a 74-es világbajnokságra sem. A szakma az élvonalhoz visszazárkózás zálogát az utánpótlás nevelésben látta. Az 1972 és 74 között megrendezett U23-as Európa bajnokság második volt a korosztály történetében. A résztvevő 21 válogatottat 8 csoportba osztották, a győztesek jutottak az egyenes kieséses szakaszba, azaz a negyed döntőbe. A magyarok a jugoszlávokat és a görögöket előzték meg. Igaz, az elsőséghez az is kell ez, hogy a görögök Aténban 2-0-ra legyőzik a jugoszlávokat.
A negyeddöntőt 74 tavaszán rendezték, ott a mieink Hollandiától idegenbe 2-1-re kikaptak, de Békés Csabán 3-1-re nyertek. Magyarország mellett a Szovjetunió, az NDK és a Lengyelország jutott a legjobb négy közé, ahol a szovjetek a magyarokkal, a keletnémetek a lengyelekkel mérkőztek. Milyen volt ennek a tornának az erőssége?
Most a lengyeleknél Bulgária idegenbeli 2-0-ás legyőzése során Andrzej Sármák és Gregor Szlátó szerezte a gólokat, ugyanők a nyári NSK-beli világbajnokság felfedezettjei lettek. Az elődöntőben az NDK Zwickauban 0-0-ás döntetlent játszott, a visszavágón Lucsban 2-2-t ért el a lengyelek ellen, és idegenben szerzett góllal ment a döntőbe.
A Magyarország a szovjetekkel ugye Harkovban kezdett, Sárosi László szövetségi edző nem is rejtette véka alá, hogy nehéz lesz. A Népsport ezzel engedte útjára a fiúkat. Szoros eredményt várunk.
A szovjeteknél a később ismerté válók közül olyanok kezdtek, mint a Dinamo Kijev kiválósága Leonid Burjak vagy Dávid Kipiáne a Tbilisi Dinamóból. Harkovban 30 ezer néző előtt Burják Kocsis Istvánon megpattanó lövésével és Kipiáni góljával nyerte 2-0-ra. Sárosi így vigasztalta fiait, idézem, kaptunk két balszerencsés gólt, de kaphattunk volna két olyat, amelyet gólhelyzetig megjátszott az ellenfél. Másnap Mészáros Ferenc kapus és társai megnézve a harkovi május elsőjei felvonulást rögtön jobb kedve derültek. Be lehet hozni a hátrányt, mondták a fiúk. Az értékelésében a Népsport leszögezte, többet kell futni. Válogatottunk fél óráig nem lőtt kapura az első valamire való kísérletre, a 60. percig kellett várni. Sárosi nem tagadta, idézem, ezen a találkozón kiütközött a magyar futball alapproblémája. Kevesebbet és lassabban futunk, mint az ellenfelek. A sportnapilap is felvetette azt is, idézem, ha itthon meg tudunk gyötörni egy csapatot, akkor miért nem tudjuk ezt megtenni, ha kitesszük a lábunkat hazulról? A megjegyzés arra utalt, hogy a negyeddöntőben Magyarország Deventerben Hollandiától 2-1-re kikapottán Békés Csabán 3-1-re győzött és továbbjutott.
A szurkolók mennyire kísérték figyelemmel ezt az utánpótlás EB-t?
A szovjetek elleni kazincbarcaikai visszavágót óriási érdeklődés előzte meg, 10 000 nézőt vártak a stadionba, aztán 15 000 drukker zsúfolódott össze. Az újpesti Fekete László és a győri Pénzes Mihály góljával a magyarok behozták a kinti hátrányt, a továbbjutáshoz szükséges gól megszerzéséhez csupán 7-es perc volt hátra, majd a hosszabbításban egyik együttes sem találta hálóba, 11-esek döntöttek a mieink, Becsei József, Harsányi László, Horváth József és Tóth András sikeres lövésével 4-3-ra bizonyultak jobbnak, meglett a döntő, azaz a finálé. Sárosi edző reálisan értékelt, megérdemeltük a továbbjutást. Ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor 3-4 góllal is nyerhettünk volna. A szakvezető hozzátette, az egész csapat remekelt.
Ugye Ilosz Krudolf volt akkor a szövetségkapitány, ő is elégedetten nyilatkozott, azt mondta, hogy boldogan adtuk oda a nagy válogatott tagjait erre a mérkőzésre. Szép siker a mai.
Tény, a mieink közül 9-en Mészáros Ferenc, Török Péter, Vépi Péter 1972-ben, Dunai Ede 1969-ben, Harsányi, Tóth András és Horváth 1973-ban, Nagy László 1970-ben, Fekete 1974-ben bemutatkoztak a nagyok között. Krizsán József, az MLS főtitkára is örült, láttunk valamit most a jövőből, mondta. A találkozó után a hátvéd Horváth József ezt a kérdést tette fel a csapat edzőinek. Laci bácsi, ha megnyerjük az EB-t, nekem adj emlékbe ezt a kapitányi karszalagot? Sárosi László pedig ezt válaszolta. Neked, Jóska, de még előttünk van 90 perc, plusz még egy, az a 180 perc.
A döntő első mérkőzése az NDK elleni idegenben volt, ami ugye jó jelnek tűnt.
Ugyanakkor Sárosinak gondot jelentett, hogy Vépit kiállították, ezért a bal hátvéd helyére Kántor Mihályt hívta meg a keretbe a Vasasból. Sárosi emlékeztetett, az NDK utánpótlás válogatott erős ellenfél, a magyar A válogatott csupán 1-0-ra nyert ellene. A vezetőedző kijelentette, érzésem szerint Drezdában nem kapunk ki. A Népsport is bizakodott, mondván, ha együttesünk azt a játékot nyújtja, mint általában hazai pályán, akkor nem kell félteni. Elvileg az ellenfélnél pályára léphetett volna az újdonsült kekgyőztes Magdeburg néhány játékosa, olyanok, mint Jürgen Pomerenke, Axel Till és Martin Hoffmann, de őket egyből meghívták a nagy válogatottba. Werner Wolf biztos volt a dolgában, az eddigiek során idegenben jobban szerepeltünk, s lényegében ennek köszönhetjük a döntőbe jutásunkat, mondta. Hozzátette, most azonban hazai környezetben szeretnénk 2-3 gólos előnyt szerezni, hogy nyugodtan utazhassunk a magyarországi visszavágóra.
Hát nem sikerült, ráadásul Kis Tibor és Horváth góljával a fél időben a mieink 2-1-re vezettek. Igaz, a 87. percben Gerd Heidler megszerezte a hazaiaknak a győztes gólt. A Népsport nem véletlenül állapította meg, hogy válogatottunk biztos győzelmet engedett ki a kezéből.
Igen, a visszavágó előtt a csapatkapitány Horváth József úgy látta, a magyarok előnyére szorgál, hogy az együttes a Vasas Dózsa vegyesre épül. Idézem, jól összeszoktunk, s az is döntő, jó formában van mindenki. A győzelem zálogát az akaratban, a jobb erőnlétben és az eredményes csapatjátékban látta a futballista. Wolf szerint az otthoni környezet sokat számít, de nem féltem a fiúkat. A Népsport viszont nem cifrázta. Miénk lehet az Európa-bajnoki cím, ezt hozta a címlapom.
Aztán utánpótlásunk legjobbjai parádés játékkal nyertek.
A győztesek boldogok voltak, Horváth így értékelt. Véget ért egy nagy korszak az életünkben, olyan érzés, mint amikor ballag az ember. Nekünk ez a torna felért az érettségével. Nagy Lászlót idézem, életemben nem futottam ennyit, mint ezen a meccsen, de nem bánom. Harsányi is örült, hazaviszem a mezt, ott lesz a két aranyérem mellett. Kell lennie szebb indulás a házas életbe? Tette fel a kérdést a játékos. Válaszolt is rá, aranyérem az EB-ről és a 6. bajnoki cím idehaza. A Népsport nem az ünneprontán szándékával, de megemlítette, hogy a Kelet-Német Szövetség nem erősítette meg a válogatott játékosokkal azt a gárdát, amely minimális előnnyel érkezett Budapestre. Ám a hazaiakra vonatkoztatva nem tagadható, idézem, az új generáció a labdarúgásban is kitermelte azokat a tehetségeket, amelyek ma már helyet követelnek maguknak.
Csak a rendkedvére ezt a visszavágót 4-0-ra nyerte meg a magyar válogatott a Népstadionban. Na ugorjunk 2 évet, 1976-ban, ekkor az U23-as labdarúgó Európa-bajnoki sorozatnak értelemszerűen úgy vágott neki Magyarország, hogy megvédi a címét.
Igen, a kiírásban 1975 őszén 23 együttes rajtolt 8 csoportban, az egyikben csupán 2 résztvevő szerepelt, a végső győztes Szovjetunió és Törökország, ráadásul a szovjetek Ankarában kikaptak 2-1-re, a taskenti visszavágón dolgozták le a hátrányukat, mert 3-0-ra nyertek. A csoport elsők alkották a legjobb 8 mezőnyét, ahonnan egyenes kieséssel folytatódtak a küzdelmek.
Magyarország ugye Ausztriát és Luxemburgot megelőzve végzett a második csoport élén, az döntött, hogy a mieink Szabó Ferenc 2 és Ceceli Károly góljával Szolnokon 3-0-ra legyőzték az osztrákokat. Negyed döntőben Anglia következett, 3-0 és 1-3, az elődöntőben Jugoszlávia, 3-2 és 1-1, a fináléban pedig a Szovjetunió.
Azért érdemes némi kitérőt tenni, már az előbb is említettük, hogy miután nem jutott ki két világbajnokságra a felnőtt válogatott, a szakma az utánpótlás nevelésben bízott, ám a témával kapcsolatos viták fel-fel horgattak. 1973-ban például az Újpest korábbi 24-szeres válogatott védője Balogh-Kettő Sándor kritikusan jegyezte meg, minden egyesület vezetői minden évben új fiatal tehetségeket követelnek az utánpótlás edzőjétől, rendszerint meg is kapják ezeket a fiúkat, de tesznek-e vajon valamit azért, hogy minél több ilyen fiú nevelődjék? Tihi Lajos, a korábbi 71-szeres válogatott csatára, Budapesti Honvéd ifjeinek trénere hozzátette, én egyébként szívesen lemondanék a bajnoki címekről, ha minden évben néhány használható játékost tudnék adni az első csapatnak. Ilovszky Rudolf, a válogatott szakvezetője, korábban a Vasas Kölyök csapatának edzője szigorú volt, idézem, nem kevesen csak azért edzők, hogy fizetést kapjanak, a szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Rákosi Gyula, a Ferencváros fiataljainak trénere arra is rávilágított, van olyan gyerek az ifiben, aki kocsival jön az edzésre, 17 esztendős is kocsival jár, mi lesz később, ölben hozzák majd?
Hát a kritikus hangok ellenére azért volt miből meríteni a honi szakmának.
Az 1976-ban ezüstérmet hozó sorozat negyed döntőjében 1976 márciusában Anglia ellen az Üllői úton pályára lépő utánpótlás csapatban, amely 3-0-ra nyert, heten már korábban a nagyok között is megfordultak, a Jugoszlávia ellen májusban 3-2-re megnyert elődöntőben pedig már valamennyien a válogatottnak is mondhatták magukat. A Szovjetunió elleni döntő első mérkőzését megszokott helyen az Üllői úton játszott a csapat, nem véletlenül ott, mivel a finálét megelőzően Baróti Lajos szakvezető, a szövetségi kapitány vezette az utánpótlás együttest is, kijelentette, továbbra is az újdonsült bajnok Ferencvárosra épít.
A szovjetek ugye Törökország, Franciaország és Hollandia legyőzésével jutottak a végjátékba.
Baróti munkáját Dalnoki Jenő segítette, aki optimista volt. Nem lesz semmi baj. Ha már egyszer idáig eljutottunk, nem szabad elbuknunk. Milyen lesz az aranyérem? Ez a megállapítás persze nem jelenti azt, hogy lebecsüljük az ellenfelet. A Videoton jobb szélsője Mayer Lajos is bizakodott, idézem, igazán elvárható tőlünk, hogy győzünk, hiszen mi lényegében véve a legjobb magyar 11-et vonultatjuk fel. Persze nagyon nehéz lesz, mert a szovjet csapatok ellen kevés a tapasztalatunk. Én is csak egyszer játszottam ellenük az ifjúsági válogatottban, s kikaptunk. De számomra nem jelent semmiféle gátlást. Gújdár Sándor egy nagy családhoz hasonlította a magyar együttest hozzátéve, úgy vélem, mi biztosabban vettük az akadályokat, hiszen nincs vereségünk. Ez a tény kedvezően befolyásolja az önbizalmunkat. A szovjet csapat gyors ritmusban játszik, de mi is, kizárt dolognak tartom, hogy nem mi diktáljuk a tempót.
És hogy látta az ellenfél az esélyeket?
A szovjetek szakvezetője Valentyi Nikolajev arra a felletésre, hogy rendre a visszavágókon harcolták ki a továbbjutást, megjegyezte. A mi csapatunk egységes, jó együttes, amely idegenben ugyanúgy érhet el jó eredményt, mint otthonában. Ez a döntőre is vonatkozik. Megkérdezték tőle, miért nem válogatta be Leonid Burjakot, a Dinamo Kijev 1975-ben kekgyőztes középpályását. Nikolajev ezt azzal indokolta, idézem, Burják valóban kitűnő játékos, csak éppen a játék felfogása nem illik bele abba az együttesbe, amelyik eddig sikeresen szerepelt, így lemondtam róla, és inkább szerepeltetek egy szerényebb képességű, de a csapatjátékot jobban ismerő futballistát. Az edző derűlátó volt, a döntetlen nagyszerű lenne, de egy gólos vereség sem ejtene kétségbe. Az is szóba került, a Burják nem is, de a Dinamo Moszkva középpályása Minájev a csapattal tartott.
Hát aztán fiataljaink nem játszottak jól.
A Népsport le is szögezte, ez az 1-1 azt jelenti, hogy utánpótlás válogatottunk már csak nagy bravúr árán védheti meg Európa-bajnoki címét. Nyilasi Tibor szerzett vezetést, amelyet a második félidőben Petrovics Szlobodján kiegyenlített. A meccsről mindent elmond, hogy a magyarok legjobbja a kapus Gújdár volt. Baróti Lajos nem tagadta, idézem, bágyattan, erőtlenül játszottunk. Remélem, a visszavágó mérkőzésre jobb egyéni teljesítményekkel rukkolunk ki, s az eredmény sem marad el. Nikolajev optimista volt, idézem, fiatal csapatunk taktikai érettségről tett bizonságos, bizakodó eredményt harcolt ki a visszavágó mérkőzésre.
Hát ezen a moszkvai visszavágón a szovjetek hamar 2-0-as vezetést szereztek.
Igen, a szaklap, a Népsport jól fogalmazott, az első félidőben sokkal jobb volt az ellenfél, szünet után feljavult a csapatunk, de már későn. Baróti Lajos így látta a mérkőzést. Az otthoni 1-1-nek tulajdonítom, hogy nem sikerült megvédenünk az Európa-bajnoki címet. Nikolajev reálisan értékelt, az első félidőben nagyszerűen játszott a csapat, de megint kihagytuk a helyzeteket. 2-0 után azt hittem, biztosan győzünk, aztán végül is ez nagyon nehéz volt, mert a magyarok a szünet után alaposan feljavultak. Mégis a Népsport szerint kevés jó teljesítmény a magyar csapatban. Az értékelésben már megengedőbb volt a szaklap kritikája, idézem, az ezüstérem nem kudarc.
Sőt, rögtön fel is tehetnénk a kérdést, hol van manapság egy utánpótlás ezüst? Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez az én történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
A rádió a rádiózás örök. Mondták, és manapság is mondják legendás elődeink azok, akiktől azt tanulhattam, hogy az élő közvetítések, műsorvezetések, tudósítások és interjúk során nagyon fontos, hogy legyen szókincsed, műveltséged, improvizációs készséged és bátorságod, valamint összességében egy stílusod, amitől egyedi lehetsz. Azért ezzel kezdtem, mert itt a Nemzeti Sportrádióban a nap 24 órájában reggeltől éjszakában nyúlóan lehetőség van ennek bizonyítására, nem csak nekem, hanem valamennyi munkatársamnak. A feladat nem könnyű, mivel nincs megállás. Azonnal jön a következő kihívás. Ezért szoktam mondani, hogy számunkra minden nap egy olimpia. A rádiótól elvárás az, hogy friss legyen, hiszen nem kell hozzá akkora stáb, mint egy tévéműsorhoz, ahol általában nagyjából 10-20 fős személyzet kell ahhoz, hogy mindent a helyére tegyenek. A rádióban viszont elég egy hangmérnök és egy műsorvezető, és már is az élőadás varázsában találhatod magad. Legutóbb az egykori kiváló labdarúgó Fazekas László halálakor készítettünk rendkívüli sporttörténelmi című műsorunkat Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Edvi László kollégámmal, aki épp bent volt a szerkesztőségben. Simon László és Cserjés Bendegúz, vagyis az archívum segítségével gyorsan előkerült három anyag, interjú Fazekas Lászlóval és persze gólok is tőle. A többi sztorit és Fazekas László méltatását könnyedén megoldottuk. A rádiózásnak ez a lényege. Főleg a sportvilágában, ahol számtalanszor kell reagálni egy-egy váratlan szituációra, nem beszélve arról, hogy mindig láttatnunk kell azt, ami elénk tárul, ami előttünk történik, mindig minden körülmények között. Ez alapszabály. Persze nem mindig sikerül mindez tökéletesen. Van, amikor belegabolyodunk a mondandónkba, van, amikor sztorizunk, miközben a semmiből gól születik, vagy éppen nem találjuk el elsőre a góllövőt, de aztán javítunk. Fent és lent, mint a sportolók a pályán és azon kívül is, és pont úgy, mint a hétköznapi hősök, akik bennünket hallgatnak, akkor is, ha szerelmi bánatuk van, vagy rossz csapatra tettek a fogadóirodánál, vagy éppen állnak a kilátástalan dugóban. Itt álljunk is meg egy pillanatra, amíg emberek vezetik ugyanis az autókat, addig szükség lesz a rádiózásra, a rádióra, mert nagyon sokan ott választanak bennünket, valamint más rádiócsatornákat is persze. Nemrég pont arról győződhettem meg újból, hogy többen hallgatnak bennünket, mint azt gondoljuk, hiszen az egyik ismerősem szóba hozta a női lesiklást Cortinából. Az idei februári téli olimpia második versenynapján Lindsay Vonn tragikusan emlékezetes bukását közvetítettem a milánói ötkarikás játékok helyszínéről. Szerencsémre Pápál Előddel, az M1 munkatársával, aki jól ismeri az alpesi sízőket, igaz, egyáltalán nem számítottunk a visszatérő amerikai olimpiai és világbajnoknő 13 másodperc alatti óriási bukására és kiesésére. Megrázó élmény volt. Nem megrázó, hanem inkább jó értelemben katartikus, csodaszámba menő, felemelő és felejthetetlen élmény a férfi kettes bobok utolsó futama, szintén a téli olimpián, Cortinában, este 9-kor. Simán bejutottunk online-os kollégámmal a rajthoz, igen a rajthoz, mintha mi is indulnánk versenyzők, vagy legalábbis edzők, szakértők lennénk, úgy el kellett dugnunk az akkreditációs kártyát, hogy nehogy lebukjunk és észrevegyék, hogy tulajdonképpen mi olyan helyen járunk, ahol nem lenne szabad ott lennünk, egyszerűen csak az akkreditációs kártyákkal egy ember kérdezte, hogy hova megyünk, ő átengedett, utána senki nem szólt hozzánk, mi meg ott találtuk magunkat a boppája, rajtjának tövében, néhány méterre a versenyzőktől, sőt, néhány centire a boboktól. Testközelből, szemben a szurkolókkal a pálya mellett szenzációs és örök élmény marad az egész, majd aztán, ahogy a sötétben lesétáltunk a magasból, miközben a hófötte hegycsúcsok ott magasodtak a fejünk fölött, míg nem leereszkedtünk a település főutcájára, ahol kollégáink összeszedtek az autóval, és mehettünk is a szállásra. A téli olimpia örök élmény marad, ugyanúgy, mint 2018-ban Pjongcsangban, amikor szintén ott lehettem, és ne felejtsük, akkor született meg Magyarország első történelmi téli olimpiai aranyérme, köszönhetően a férfi 5000 méteres váltónknak. Élmény van bőven, hiszen a rádió, a rádiózás örök.
Ez volt az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.
Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem, soha legyen, ha most nem jössz, soha leszel. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Wap, 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 shuvap, wap, wap, shuvap, wap, 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 shuvap, babe. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádió.